ezek a műszeres vizsgálatok, a hulladék újrahasznosítás és a légköri folyamatok elemzése is. A Veszprémi Pannon Egyetem mérnöki laboratóriumaiban jártunk.
A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Ez utazás alatt tett megfigyelések és előfordult események.
Bizonyára kellemes dolog mindig valami újat látni a világon, mint például a viseletek, szokások és nyelvek folytonos változását. Aki ezen vidékeken utazik, azt hiszi, hogy a más világba érkezett. Ugyanis Győrön és Komáromon túl már minden különbözik és elütt a nyugati országoktól. Innen kezdve már nem látunk többé hajat, kézelőket, kalapot, kesztyűt, ágyat. Itt már nem isznak sört, és a miénktől teljesen eltérő rendkívüli ruházatot, szokásokat és életmódot találunk. Ám bár utazásunk alatt minden nemű veszély ellen biztosítva valánk, mindazáltal nagyon féltünk a huszároktól, még csak az eszéki hídhoz nem értünk. Ezek az emberek csupa fosztogatásból élnek, és bátran megölhettek, vagy kirabolhattak volna bennünket. Azt is mondták nekünk, hogy a törökök mindent kifosztanak és ellopnak, ami csak kezük ügyébe kerül. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy a cigányok nagy tolvajok. Ez a nép igen el van terjedve Magyarországon, Szerbiában, Bolgárországban, Makedóniában. Én Larisszában és Tesszália egyéb helyein is láttam néhányat. Csak nem minden városban találhatók és saját munkájukból élnek. Ezek lábukat és kezüket az alkanna nevű növénnyel vörösre festik, mivel a hideg és zord időjárás ellen hatásosnak képzelik. Az asszonyok némelyike még haját is befesti. Ám bár mindenütt szét vannak szórva, mégis legtöbben élnek Oláországban és a szomszédos országokban. Legtöbben azt hiszik, hogy a törököknek kémei. Lipótvárba érkezésem előtt igen sok cigányt láttam Galgóc környékén. A nép azzal gyanúsította őket, hogy a budai vezér a hely erődítésének és állapotának kikémlelésére küldötte. Belgrádból Szerbiába utazván csak nem kiraboltattunk. Ugyanis egyszerre 3 lovas nyargalt utánunk lóhalálban, és mihelyt közel voltak hozzánk, megforgatták lándzsáikat, és elsütötték pisztolyukat. Csauszunk, látván, hogy ezek szpáhik, megmutatta nekik tollát, és elsüttette pisztolyomat, annak jeléül, hogy mi is jól föl vagyunk fegyverezve. Erre azonnal eltűntek, és többé sohasem láttuk őket. A karavánszerályok és hánok nem oly csinosak, mint a magánépületek. Mivel csak kevesen voltunk, ritkán szálltunk ilyen nyilvános épületekbe. Ezek igen nagy házak, és mindenkinek magának kell főznie. Néha oly veszélyes helyen fekszenek, hogy csak ugyan félni lehet a megrablástól. Ám bár a tolvajokat igen szigorú büntetéssel sújtják, azért mégis igen sokan vannak, és a cigányok mindent elvisznek, amihez hozzáférhetnek. A lakosok tehát az utasok biztonságát előmozdítani szándékozván a legveszélyesebb pontokon dobosokat állítottak föl Makedóniában. Valamely igen szűk szorosban a hegytetőn egy öreg dobost láttam. Ez volt a jel, hogy nincs mit félnünk a tolvajoktól. Igen szerencsések voltunk, ugyanis egy 24 evezős gályához csatoltuk a mi kis hajónkat, és így gyorsan haladtunk lefelé. Az egyik oldalon magyar, a másikon pedig német evezősök voltak. Így módon Mócsig haladtunk. Itt lévén a határ, török kíséret csatlakozott hozzánk, és hasonló kegyben részesített bennünket. 18 evezősük volt, tehát gyorsan mentünk lefelé. A mi zászlónkon sas volt, az övéken pedig kétélű kard és félhold. Számos jelentékeny hely mellett elhaladva végre Budára értünk, hol igen kényelmes nyílt kocsikra ültünk, és így folytattuk útunkat a szép rónaságon keresztül egész Belgrádig. Innen kezdve lóháton mentünk tovább Szerbiába és a többi tartományokba. A lovak itt sokba kerülnek. Mindig 7 mérföldenként váltottunk. A lovak sohasem botlottak. Ezt tapasztalásból mondhatom. Ugyanis számtalan, magas, meredek és sziklás hegyen mentem át lóháton, anélkül, hogy valaha panaszra okom lett volna. A lovak igen jól mennek. Ezért tehát a bérbeadók megkértek bennünket, hogy a sarkantyút ne használjuk, mivel ők csak nagyon ritkán alkalmazzák. A törökök egyáltalában nem viselik. E lovak egy cseppet sem ijedősek, sőt, ellenkezőleg, igen könnyen lehet velük bánni. Midőn pedig le vagy fölszálltunk, önmaguktól a legalkalmasabb helyet választották. Némelyek még séta közben is minden vezető nélkül követtek bennünket. Lábuk kisebb és könnyedébb, mint a mi lovainké. Miután az egyik lábukat megpatkolták, fölemelik a másikat, és a három hüvelyk magas fadarabra helyezik, és a kovács erre is ráveri a patkót. Mindenütt igen jó lovak találhatók. Farkukat sohasem vágják le, hanem meghagyják nőni, és csak igen ritkán kötik fel. Útközben gyakran leszállnak a lóról, és teljes erejükből megrángatják sörényüket, mivel azt hiszik, hogy ez fölfrissíti a lovakat. Az itt utazó idegenek a fölfrissítés e módját horvát takarmánynak hívják. A temesvári basa lovat küldött Rákóczi fejedelemnek, ki azonban kicsi nyelvén az ajándékot, a ló füleit és farkát levágatta, azután pedig visszaküldte. Angolországban azt hinnék, hogy a ló ezáltal szebbé lett. Azonban a pasa ezt oly nagy sértésnek tartotta, hogy mindaddig nem nyugodott, míg Rákóczi a törökök, tatárok, lengyelek és saját alattvalói által el nem pusztítatott. A lovak etetéséhez nem csinálnak nekik magas jászolrácsokat, hanem a természet ösztönét követik, és a széna majdnem a földet érinti. Ez igen célszerű a rövid nyakú állatokra nézve, hanem a lovaknak nem mindig. Azonban ezzel keveset törődnek Larisszában, mely ekkor túl volt tömve tevékkel és lovakkal. A falak tövében ásott lyukakban adtak nekik enni. A karaván szerályokban, vagyis az utasok befogadására szánt nyilvános épületekben a lovakat vasgyűrűhöz kötik, a szénát pedig kisi emelkedettebb helyre teszik. A szántást inkább ökrökkel, mint lovakkal, főképpen azonban bivajokkal végzik. Igen sok szekerök és ekélyök van. Makedóniában láttam néhányat, egyetlen fadarabból készült, küllő nélküli kerekekkel. Talán ezáltal sokkal erősebbek a kerekek. A földet igen nehéz szántani, és a gyönge ekék a sziklás talajon csak hamar elpusztulnának. Néhány csekély értékű tárgyat hoztunk magunkkal, ezekkel a nép jó indulatát akartuk megnyerni. Ugyanis ahol csak átutaztunk, mindenütt elébünk szaladtak a császár követének jó napot kívánni, és a magunkkal hozott tárgyakból kértek valamit. Minden csekélységgel megelégedtek. Ha csak ollót vagy kést adtunk, nekik örömest elfogadták, és igen megelégedetteknek látszottak. Az asszonyoknak néhány európai pénzt adtunk. Egy bolgárnő, kinek 5 pennit érő darabot adtam, 1000 köszönetet mondott, és a homlokán viselt többi pénznemekhez helyezte. Néhány asszony számos aranypénzt, gyöngyöt és drágakövet visel homlokán. Mindig csak a tolvajoktól óvakodtunk, de nem is képzeltük, hogy mennyire alkalmatlankodni fognak a farkasok és kutyák, különösen a szerbiai hegyeken keresztül folytatott útunkban. Csak ugyan sokat zaklattak a farkasok, kiváltképpen a nagy erdőkben éjjelenként. Sokszor hallottuk ordításukat, mégpedig közvetlen közelünkben, miért is folytonosan vigyáznunk kellett, hogy egymástól el ne távozzunk. Ha a farkasok sokat zaklattak, a kutyák nem kevésbé alkalmatlankodtak. Ha valamely városhoz közeledtünk, vagy abból eltávoztunk, azonnal előjöttek, utánunk rohantak, és lovaink lábát harabdálták. Sőt, ha a házakban voltunk is, azért még mindig ugattak, és nem volt tanácsos az udvarra bot nélkül kimenni. Nincs az az ellenség, hogy bármi csendesen és óvatosan belopóczhatnék a városba, mivel a kutyák azonnal fölébresztenék a lakosokat. Valószínűleg azért tartják őket. Ugyanis naplenyugtával azonnal ugatni kezdenek, és reggelig meg sem állnak. A franciaországi Saint-Malo városát hasonlóképpen őrzik. A lakosok minden este kieresztik a kutyákat városukból, így tehát nagyobb biztonságban alhatnak, mintha katonák virrasztanának. Midőn egyszer Komáromba, éjfélkor mentem be. Itt is sok zaklatást szenvedtem a kutyáktól, melyek oly dühösen ugattak és oly álhatatosan szaladtak utánunk, hogy kénytelenek voltunk az őrszobába menekülni, míg lakást készítettek számunkra. Az itteni keresztjének fölött sokszor szánakoztam. Ezek folytonos félelemben és remegésben élnek. Ha feléjök közeledtünk, azonnal elillantak. Makedóniában a férfiak és asszonyok az erdőkbe menekültek előlünk, hogy meg ne láthassuk őket. Néha még utánuk is siettünk, azonban hiába igyekeztünk haszontalan félelmöket eloszlatni. Leginkább meghatott a foglyok és rabszolgák szánandó állapota és kínjaik különfélesége. Némelyek árulás útján, mások pedig háborúban jutottak e nyomorult helyzetbe. Végül némelyeket a tatárok hurcoltak Törökországba. Némelyiknek csak egyetlen gazdája volt, míg másokat több ízben és több helyre is eladtak. Az udvar és a nagyúr rabszolgái még kétségbe esettebb helyzetben vannak, mivel ezeket sohasem lehet megváltani. Láttam egyet, ki Makedóniában, az egri budzsáki postahivatalnál volt alkalmazva. Teendője nem volt ugyan valami nehéz, azonban rendkívül szomorú volt, hogy egész életét a barbárok közt kell eltöltenie. Tesszáliában találkoztam egy másikkal, ki már számos embernek volt rabszolgája, és eddig elég különféle tartományokban lakott. Zsigmondnak hívták. Magyarországon, Esztergomban született, és a gróf Forgács vezérlete alatt vívott párkányi ütközetben elfogatván először egy töröknek szolgálatában volt, később egy zsidónak adatott el kikegyetlenül, bánt vele, azután egy örményhez került, ki az ő jó viseletéről és hűségéről meggyőződvén szabadon bocsátotta. Erre azonnal útra kelt Larisszába, hol a császár követe fölfogadta. Nagyon szerettem vele társalogni, mivel igen becsületes és jó természetű ember volt, ki legsúlyosabb körülmények közt sem akarta vallását elhagyni. Jól beszélt magyarul, szlávul, örményül, törökül és latinul. Igen sok apátságnak, kolostornak és mecsetnek képét mutatta meg nekem. Ezeket Örmény és Törökországban, valamint Perzsiában rajzolta. Remélem, hogy jelenleg már hazájában van. A törökök, kik fogjaiknak hajlamát az országok különfélesége szerint igen jól ismerik, azt mondják, hogy az orosz igen jól tud evezni. A georgiai jó udvarnok. az albán pedig kitűnő tanácsadó. Egy velünk levő török, valamely búsoló és szomorkodó Georgiaival találkozván bátorította és buzdította, hogy hagyjon föl a szomorkodással, mivel ő meg van győződve arról, hogy egykor Törökország legnagyobb emberévé fog lenni. Midőn legelőször láttam meg a nagyurat, Ozmán Csausz nemigen tolakodott előre. Midőn ennek okát kérdeztem, azt válaszolá, hogy nem szeret nagyon közel lenni hozzá. Ezután néhány megfojtott pasáról beszélt. Erre mondom neki, hogy szerencsésebbnek és boldogabbnak tartom őt bármely pasánál. Mire így válaszolt? Bármit el kell tűrni, mivel a szultán korlátlanul rendelkezhetik életök fölött. A ti apró királyságaitokban és a ti kicsiny államaitokban, ha valakit kivégezni akarnak, azt előbb be kell vádolni. Bűnösségét be kell bizonyítani, és el kell ítélni. De a mi nagy birodalmunkban ez lehetetlenség. És ha a nagy úr most mindjárt követelné fejemet, örömest, sőt, meg sem kérdezném, miért kell ennek megtörténnie. Emlékszem még saját szavaira, melyek következők. Türelem a fej elvesztéséig, és még azután is türelem. A sírok és síremlékek nagy száma, melyeket egész útunkban és kiváltképpen Belgrádnál láttunk, folytonosan emlékeztetett halandóságunkra. Ám bár a törökök rendesen az országutak mellé temetik halottaikat, a sírok nem valami pompásak. Sőt, néha csak a fejnél és a lábnál áll egy-egy kő. Van azonban néhány, két, három vagy négy rőfnyi hosszú kő is. Némelyek a fej fölött álló kőbe turbánt metszenek. Mások pedig mindkét oldalba oszlopokat helyeznek. Némelyek másképpen járnak el. Ugyanis a mieinkhez hasonló sírokat építenek. Azután két oszlopot állítanak föl, egyet a fejnél, egyet pedig a lábaknál. Ígyféle igen szép sírokat láttam Skopljénél. Sőt, kettőnél csak egyetlen kő állott. Legszebb sírnak tartom a négy oszlop által támogatott sátor alakú építményeket. A szerbiai Jagodinából délfelé haladva a hegytetőn nagy török sírokat láttam, melyeknek hossza lehetett vagy négy rőf. Ezeknek közelében pedig négyszögletes fedett építmény állott. A Csausz állítása szerint ez egyik szentjöknek sírja volt, miért is azonnal imát mondott. Ugyanezt megtenni máshol sem mulasztotta el, kiváltképpen csütörtökön és pénteken. Az asszonyok is gyakran elmennek áltatosságot végezni férjeik sírhelyén. Az itt eltemetett szent valóságos óriás volt, aki annak idején ugyancsak jól tudta kezelni Herkules buzogányát, és a törökök összes ellenségeit megrémíthette. Ha oly hosszú volt, mint sírja, nem kevésbé rettenetes lehetett, mint ama patagóniai óriások, kiket rendesen minden Amerika térképére vállukon nyillal töltött tegezzel rajzolnak. Alig hihetem el, hogy így nagy ember létezhetik. Wood úr, ki kétségtelenül nagy tudományú férfiú, és nagyon szép, pontos térképeket készített a Magellán szorosról, a közelében elterülő szigetekről, a La Plata folyótól Valdiviáig terjedő tengerpartról, többször mondta nekem, hogy Amerikának e legdélibb részeiben négy rőfnyi sírok is vannak. Ami annyival is inkább meglepte, mivel sohasem látott másfél rőfnél magasabb amerikait. Ezért tehát fölbontatott egy sírt, melyben egy asszony és egy férfiú volt, akként elhelyezve, hogy az asszonynak feje a férfiú lábait érintette. Így tehát könnyen betölthettek így hosszú sírt. De most már visszatérek utazásom leírásához. A törökök a vásárokat rendesen valamely zárt és nagy épületben tartják, mely számos utcára és sikátorra van osztva. Az áruk különfélesége szerint. Akárki örömét lelheti és méltán gyönyörködhetik az itt kiállított árukban, minők éppenséggel nem láthatók a mi országainkban. Majdnem mindenütt zenét is hallhattunk, mely ám bár nem valami szép volt, mégis gyönyörködtünk benne. Az elsőt Leskovácban láttuk. Nagyon örventünk, hogy ekkor sehol sem uralkodott Pest is. Prisztinát, a Rigó mezőn fekvő szép nagy várost kivéve. Mihelyt a városba érkeztünk, azonnal igen jó fogadtatásban részesítettek, és lakásunkba vezettek bennünket. Azonban a szépen leszőnyegezett és igen tiszta szobában egy pestisben sinylődő török feküdt. A csausz a törökök szokása szerint nem sokat törődött vele, a többiek azonban másképp gondolkoztak. Ezért tehát azonnal eltávoztunk és egész éjjel utaztunk, még nem a hegyek közt egy cigány házába érkeztünk, hol jól megvendégeltettünk. A törökök nagyon szerették nézni írásomat. Mihelyt valamely házba érkeztem, legelőször a papírt vettem elő, és a látottakat följegyeztem. Midőn megláttak, azonnal körülálltak, tudakozódtak, papíromat nézték, és kérdezgették, hogy kötötték be jegyzetkönyvemet. Végül nagyon csodálkoztak, midőn lút tollal oly gyorsan írtam. Ők közönségesen csak náddal írnak, melyet a mi tollainkhoz hasonlóan metszenek. Ez országban igen sokan mindig magokkal viszik az érc tintatartót. Tintájok igen jó, papírjok kitűnő, és igen szépen írnak. Miként ez a nagyúr által kiadott és Angolországba magammal hozott útlevélen látható. Néha-néha a térképekbe is beletekintettem. Azonban Ozmán Csausz nevetve mondá, nem lehet azokban egy cseppet sem bízni. De igaza is volt. Csak is a legnagyobb városokat és azokat is rosszul tüntetik föl. A csauszok kitűnő térképeket készíthetnének, mivel ők egész életüket ide-oda utazgatással töltik, minden helyet megjegyeznek, és a városok török neveit is tudják. Néhányat kérdezgettem, és be kellett vallanom, hogy nem tévednek. Magyarország térképei éppen nem pontosak. Szerbia, Bolgárország, Makedónia és Tesszália földabroszai pedig teljesen tökéletlenek. Felső Magyarország számos helysége kisincs rajtok tüntetve, a többi pedig máshová vagy egészen rosszul van megjelölve. Még rosszabbul áll a dolog Alsó Magyarországgal.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 9. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.